Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója műsorunk második részében. Zsótér Sándorral is hallhatnak interjút új rendezéséről, és a héten elhunyt Tom Pettyre is emlékezünk. A mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Tárlattal és az Abigail című musical 250. ünnepi előadásával emlékeztek születésének 100. évfordulóján Szabó Magdára az Operett Színházban. Dzsubák Tamás összeállítása következik.
Egy nemzetről sokat elárul az, hogy hogyan ápolja kulturális hagyatékát. Emelte ki a kultúráért felelős államtitkár az előadáshoz kapcsolódó kiállítás megnyitóján. Hoppál Péter jelentőségteljesnek tartja, hogy a mű bekerülhetett az alaptanterbe, és ezentúl ott lesz a kötelező olvasmányok között.
Az ő műveit most próba elé állítja az idő. Eltelt 100 év. Ez egy nagy kísérlet. Bebizonyosodott róla, hogy alkotásai legyenek azok az egész fiatalkori övr részei, vagy pedig későbbi érett munkái, máig biztosan nem veszítettek sem értékükből, sem aktualitásukból és érdekességükből.
Prőre Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója elmondta, hogy az Operett Színházban látható kiállítás a múzeummal együttműködve jött létre. Korábban ugyanis a Petőfi Irodalmi Múzeumban is nyílt egy Szabó Magda tárlat.
A kiállításban, egy ilyen furcsa kis konstrukcióban lehet üzenetet hagyni Abigailnek. És akár hiszik, akár nem, az elmúlt alig néhány hónapban több száz üzenetet hagytak a látogatók, aminek a filológiai feldolgozása ugyebár zajlik.
Lőrinci Miklós, a Budapesti Operett Színház főigazgatója kiemelte, hogy tegnap a 250. előadását tartották az Abigailnek.
Kerényi Miklós Gábor művészeti vezetővel mindig az volt a musical repertoár koncepciója, hogy értékes irodalmi alapanyagokból készítsünk műveket, tehát olyan librettistákkal rendelkezünk itt a színházban, mint Victor Hugo, Shakespeare, Tamási Áron vagy Oscar Wilde.
A már legendássá vált Abigail című tévésorozatban Piros Ildikó játszotta Zsuzsanna testvért. A Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő Szabó Magda Fürrelis című regényéből olvasott fel részletet.
Ki ez a gyerek? Lehet, hogy tündér? Meg nem öleltem, csak megálltam mellette. Álltunk egy pillanatig némán, két kisgyerek Trianon árnyékai közt. Cili megérezhetett valamit, amit én még nem, mert egyszer csak megérintett, hozzám simult, és az arcomhoz simította az arcát.
A Budapesti Operett Színház még az írónő életében elnyerte az engedélyt az Abigail megzenésítéséhez. Szabó Magda a 2008. március 27-i premiért azonban már nem élhette meg. Dzsubák Tamás, Inforádió, 88,1.
Átadták az idén újra elindított Budapest fotográfiai ösztöndíjat a Robert Capa központban. 70 pályázó közül Erdei Krisztina a néhány éve lebontott Dzsumbújban élőkről készült fotóival elnyerte az ösztöndíjat, Seres Gerda összeállítása.
5 év elteltével adták át ismét a Budapest fotográfiai ösztöndíjat, amelyre csaknem 70 alkotó pályázott. A főváros kiemelten fontosnak tartotta ezt a támogatást, mondta a díjátadón Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes.
Nagyon kerestük azokat a lehetőségeket, amikkel egyrészt a pályakezdő fiataloknak tudunk valamilyen pluszt adni, és tudunk nekik valamilyen izgalmas új feladatot adni, és ha ezzel még valamennyire segítjük is őket az életükben, a szakmai életútjukban, akkor az külön öröm.
Körös Jósolya, a Kapa Központ ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, számára személyesen is sokat jelent ez az ösztöndíj, és hamar egyetértésre talált, amikor kezdeményezte a fővárosnál a 2000-ben alapított elismerés újraindítását.
Én azt gondolom, hogy valóban egy városnak az arculatát, vagy a városnak az éppen akkori jelenét, a város szövetét, az itt élő embereket dokumentálni, ugye ez a fotográfia feladata, és tulajdonképpen ez hívja elő ezt a díjat.
Kornis Péter fotóművész, az elismerés alapítója hangsúlyozta, fontos hagyomány ez az ösztöndíj, amely bevonul majd a magyar fotográfia történetébe.
Hány arcát látták ennek a városnak? Mennyi mindent őriztek meg? Ezt nagyon hangsúlyoznám, ezek a fotográfusok. És ez az a szituáció, amikor mindenki nyer. Jól jár a város, a főváros, a másik oldalon pedig jól járunk mi, fotográfusok.
A nyertes Erdei Krisztina pályamunkája a néhány éve lebontott Dzsumbújban, vagyis az illatos úti szükséglakásokban élők közösségekről készült fotósorozata, amelyet a Város Peremén csoporttal közösen indított el évekkel ezelőtt. Most azt tervezi, mivel mit mondja neki az emberábrázolás a fő profilja, megnézi, kivel mi történt a telep lebontása óta.
távolról indítva a gentrifikáció, illetve a városban élő emberek közötti kapcsolatok felépítéséről szól, hogy hogyan tudunk egy városban közösségként élni, hogyan szűnnek meg közösségek, és hogyan épülnek újak. És hát nagyjából az lenne a lényeg, hogy milyen hatással van egy városi környezet egy ember életére, tehát hogy egy adott személy mennyire függ attól, hogy hol lakik, hogy ez így hogyan kapcsolódik be a hétköznapi életébe.
Az ösztöndíjas egy éven keresztül havi nettó 100 000 forintos támogatásban részesül, hogy befejezhesse a megkezdett projektjét, amelynek eredményéből jövőre a mai Manóházban nyílik kiállítás. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
20 év után mutatják be újra Magyarországon Jean Genet Balkon című drámáját. A Maladibe Színház az illúzió és valóság, társadalmi szerepek és valós társadalmi szerepvállalás kérdéseire gondolkodó előadást a színház Mixátéri bázisán játsszák. Fehér Anna Magda kérdezte Zsótér Sándor rendezőt.
Semmilyen abszurd nincs benne, teljesen realista, de a emberek elmennek egy helyre, ahol szerepjátékokat játszanak, és annyi a trükk, hogy arról beszél a szerző, hogy az életben is bevegyünk a munkahelyünkre, és szerepjátékokat játszunk, és a kettő között nagy különbség nincsen. Tehát, hogy én éppen püspököt játszom egy bordéban, az a különbség, hogy vegytisztán játszom, nem tapad hozzám egy csomó funkcionális mocsok, az életben meg bírót vagy püspök vagyok, ott meg hozzám tapad egy csomó minden a hivatallal és az élet sarával járó mocsok. Ezt a kettőt ütközteti, tükrözteti. És miután kitör egy forradalom, vagy nem tör ki, a királynő eltűnik, ezért a hatalomnak szüksége van egy királynőre, és ezt leginkább a bordé vezetőjébe találják meg.
Az illúziók házában, ebben a különös bordéban, illetve az utcán játszódik a történet. A Maladipe bázison egy lakásszínházban mutatják be ezt a drámát. Tehát hogyan kapcsolják össze a színházi térbe a külső és belső helyszíneket? Hogyan jelenik meg ez a bordé?
Szobákban játszódik a történet. Egy titkos kulcsot elhelyezett benne a szerző, hogy lebegteti, hogy ez a forradalom, ami az utcákon tombol, ez létezik-e vagy nem létezik, vagy ezt is a bordély lakók játsszák el valamelyik szobájukban. Ezért a tér maga egyrészt a ház szobáit mutatja képeken, másrészt a ház külsejét mutatja, és a Irma, a bordély vezetője, roppant büszke arra a szolgáltatásokra, amit ő nyújtani tud, és azokat a kellékeket mutatjuk be, ami ezekhez a szeánszokhoz szükséges.
Ungár Júlia új fordítást készített a Jean Genet darabhoz. Igen. Mik ennek az erősségei, ennek az új fordítás?
Hát nézem, nagyon jó a Szeredás András fordítása is, aki Hajdan a stúdiókának fordította, a Bognár Robert is. Ez inkább talán eltelt sok-sok év, és nem újdonságról beszélnék, inkább hát egy törekvés, mint az összes többi alkalommal, amikor dolgozunk, akkor egy persze minél precízebben és nyersebben és puritánabbul azt a szöveget megmutassuk, ami be van írva. Ez nekünk nagy segítség, hogy bele tudjunk jobban bújni ebbe a nagyon speciális, a szövegre nagyon sokat bízó darabba.
Zsótér Sándor rendezőt hallották. Idén már két helyszínen, Pécsen és Debrecenben rendez jótékonysági koncertet a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány. A virtuózok, Molnár Ferenc Karamell, valamint a Kodály filharmonikusok és a pécsi vonósok is fellépnek a hangversenyeken, amelyek bevételét a gyermekhospice ellátással foglalkozó Szemenfénye Alapítvány és debreceni zeneiskolák kapják. A kezdeményezésről Seres Gerda kérdezte Lovai László művészeti vezetőt.
2015-ben indítottunk egy ilyen adventi dallamok jellegű műsort, hogy ennek az árbevételét mindig egy zeneiskolának, illetve akkor még az volt a cél, hogy egy zeneiskolának a hangszerparkjának a felújítására fordítsuk. Aztán a következő adventi dallamoknál kuratórium arra az elhatározásra jutott, hogy nem mi választjuk ki a kedvezményezettet, hanem adjuk át ezt a jogot mindig az adott rendezővárosnak, vagy rendezvény helyszínt adó városnak az önkormányzatához. Ők jelöljék ki, hogy ki legyen a kedvezményezett. Pécs esetében azért jött ez, hogy 2016-ban is már a Szemenfénye Alapítványt jelölték meg kedvezményezettnek.
Idén már Debrecenben is lesz ilyen adventi koncert, ott viszont, ha jól értem, akkor hangszervásárlásra költik majd a bevételt.
Igen, ott is a Debrecen megyei jogváros közgyűlése úgy határozott, hogy 33 óvodának hangszereket vásárolnak, és hát mivel a műsorhoz eleve már kapcsolódnak a kis virtuózok, tehát gyakorlatilag a jövő virtuózait keressük benne.
Beszélne egy picit a koncertről, hogyan találnak partnereket, most említette már a virtuózokat, de kik kapcsolódtak még a kezdeményezéshez?
Peller Mariannal, a virtuózó producer asszonyával az első szóra zöld utat kaptunk nála, boldogan kapcsolódott ez a kezdeményezéshez. Akkor egy kicsit stílust váltottunk, de ez a stílusváltás se egészen úgy jött, hogy a komoly zenét elhagyjuk. Molnár Ferenc Karamell úgy kapcsolódik bele ebbe az egész rendezvénybe, hogy a debreceni Kodály Filharmóniával 3 évvel ezelőtt csinált egy felvételt. Tehát a populáris énekesek, a popénekesek is egy kicsit úgymond a komoly zene irányába hajlanak el, zenei kísérettel.
Lovai Lászlót, a Magyar Zenei Kulturális Alapítvány alapítóját, művészeti vezetőjét hallották. Szívroham következtében elhunyt Tom Petty, aki a világ egyik legtöbb lemezt eladó zenésze, szólóban és zenekaraival összesen 80 millió albumát vásárolták meg a rajongók, Szabó Gergő összeállítása.
Elhunyt Tom Petty, erősítette meg a legendás amerikai zenész családja. A 66 éves művészt szívroham után eszméletlen állapotban vitték be egy Los Angeles-i klinikára, a családtagok néhány órával később úgy rendelkeztek, hogy kapcsolják őt le a lélegeztetőgépről. Tom Petty volt a világ egyik legtöbb lemezt eladó zenésze, szólóban és zenekaraival összesen 80 millió albumját vásárolták meg a rajongók. Tom Petty zenekaraival az 1970-es években lett híres, több mint 60 millió lemezt adtak el. A Tom Petty and the Heartbreakers nevű zenekar dallamos rockzenéjével már be is futott, a harmadik lemezük már 2 millió példányban kelt el. Az Egyesült Államokban sikeres volt, de az igazi világhír a 80-as évek második felében érte el, amikor egyedül próbálkozott. Később csatlakozott George Harrison, Traveling Wilburys nevű szupergrupjába, olyan zenészek mellé, mint Roy Orbison, Bob Dylan és Jeff Lynne, majd megjelent a Full Moon Fever című 5-szörös platina szólóalbuma, amelyen a legnagyobb slágerei szerepeltek, a többi között a Running Down a Dream. ...2002-ben bekerült a Clevelandi Rock and Roll Hall of Fame múzeumba is. A művész és zenekara utoljára múlt hétfőn lépett fel az együttes fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett 24 szövetségi államot érintő koncert sorozat keretében. A Petty and the Heartbreakers 1976-ban rögzítette első lemezét. Szabó Gergő, Inforádió, 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Kocsonya Zoltán.
Kulturális híreket hallottak.